Kellemes hosszú hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Riár vagyok a műsorvezető. Izgalmas körkép következik Európa és a világ országaiból most a hosszú hétvégén, és hát természetesen megnézzük azt, hogy a magyar turisták vajon hova mennek, hogyha külföldről van szó, mert ha belföld, akkor azért látjuk, hogy ha Balaton és Budapest most a legnépszerűbb, a gigantikus tűzijáték, a programok, meg a jó idő okán, hiszen most hétvégére ismét visszajött a jó idő. Tartsanak velem! Ebben a pillanatban tényleg élvezem azt, hogy kellemes nyári meleg van. A hét közepén azért jött egy kis hideg front, és itt Kelet-Közép-Európában egy kicsit megbolondította az időjárást. Noha, ekkor is tudtam jókat kirándulni, minden esetre azért vártam, hogy ismét felforrósodjon a levegő. Na, természetesen csak ami az időjárást meg a pihenést illeti. Izgalmakból nincsen hiány, hogyha valaki két gyermekkel utazik, azt gondolom. De kétségtelen tudtam kilátóból a fantasztikus panorámát megnézni, és nem izzadtam le, tudtam az erdőben sétálgatni, meseszép és izgalmas helyeket felfedezni. Aztán ismét most a hétvégén a vízparté a főszerep, de hát gondolom önök közül is sokan így vannak ezzel. Egyébként a statisztikák is ezt mutatják, a mostani hétvégén nyaralnak, pihennek talán a legtöbben. Az kétségtelen, hogy a belföldi turizmus rekordot fog dönteni azon értelemben, hogyha megnézzük, hogy mennyi vendégészakát töltöttek az elmúlt időszakhoz képest a belföldi szálláshelyeken belföldi vendégek. Nyilván azért a külföldi turisták igencsak hiányoznak. Külföldet illetően Horvátország továbbra is a legnépszerűbb, hát itt azért nincsen szó rekordokról, hiszen nagyon sok honfitársunk a határátlépési bonyodalmak, a macera, meg egyebek miatt úgy döntött, hogy nem külföldön fog pihenni, vagy legalábbis rövidebb ideig fog a hagyományoshoz képest pihenni. Azért most is vannak bőven a chartergépeken, tehát azt látjuk, hogy az augusztus időszakban a Görögországba közlekedő járatok is megteltek, a horvátországi települések közül a közeli célpontok nagyon népszerűek, Krk-szigete és környéke, Rovinj környéke, a Pulai Kolosszeumot is nagyon sok magyar turista keresi fel. A dalmát városok közül pedig Zadar a legnépszerűbb, utána Split, majd Sibenik következik, de Trogirba is sokan ellátogatnak a honfitársaink közül. A Vír-szigeteki magyar házak, magyar apartmanok pedig a mostani hétvégén is tele vannak, úgyhogy itt is elmondhatjuk, hogy tényleg csúcsra járatják ebben az időszakban a magyar vendégkört. És ha megnézzük azt, hogy hova megyünk még, akkor láthatjuk azt, hogy a törökországi járatok is igencsak népszerűek, főleg annak köszönhetően, hogy a 18 év alatti gyermek, hogyha valakinek van védettségi igazolványa, akkor gond nélkül mindenféle PCR-teszt, negatív PCR-teszt nélkül tudnak utazni a családdal. Azért ez is fontos mindenképpen. Ausztriából túlságosan jó hírek nem jöttek, ugye két területen is karantént rendeltek el, és egyébként is, ha összességében nézzük, akkor a világ egy részében szigorítottak, egy részében meg lazítottak. Az Egyesült Királyságban például lazításokról hallani már, mennyiben lazítás az, hogy most már nem három negatív koronavírus teszt kell. Szintén Oroszországban most már engednek turistákat, és Oroszországból is érkezhetnek turisták, de azzal együtt azért mondhatjuk azt, hogy a kukunna negyedik hullám. Amikor beszélgettem külföldi turistákkal, akkor elmondták, hogy hát irigykednek azért, mert itt még maszk sem szükséges, hogyha mondjuk sétálgatnak beltéri területeken, részt vesznek egy rendezvényen, vagy éppenséggel ők is ünnepelnek, mikor mi augusztus 20-át ünnepeljük. Úgyhogy vegyes a kép, de azt látjuk, hogy azért az utazási irodák már értékelhető forgalmat bonyolítanak. Folyamatosan és rendszeresen kapom az utazási irodáktól a különböző akciós lehetőségeket. Most éppességgel szeptemberi akciókat láttam itt az e-mailen, és különböző spanyolországi úti célokra hirdetnek akciókat, Budapest indulással, persze chartergéppel, meg itt inkább menetrend szerinti járattal, ugye a Spanyolország esetében fapados és hotelfoglalás kombó az, ami dívik. Görögország tekintetében pedig a különjárat repülőgépek Krétára, Korfura, Zakynthoszra, Rodoszra viszik el a látogatókat, és itt is vannak azért akciós árak, és már itt is a szeptemberben gondolkodnak az utazás szervezők. Nagyon sokan egyébként az utazási irodák közül visszaadták az utazás szervezői jogosítványukat, és utazás közvetítők lettek. Ez azt jelenti, hogy a kauciót is csökkentik, és nem saját szervezésben indítanak utazásokat, hanem mások útjait árulják, de hát az biztos, hogy kevesebb utas van. és összességében fel kellett mindenre készülni. Ahhoz képest egyébként meglehetősen jól bírják az utazási irodák, azt tapasztaltam. És hát közben itt, hogyha körülnézek, mert éppen az erkélyen üldögélek, és látom, hogy miként szörföznek a távolban, meg hallom a gyerekeknek a zsivaját is. Közben azon is gondolkodtam, hogy vajon az őszi szezon mit hoz majd, hiszen szeptemberben és október elején még indulnak a különjáratú repülőgépek. Meglátjuk majd, hogy mi sikerelik ebből. Közben azért az új hírek között van kettő nagyon fontos is. Az egyik a plusz baleset. Ugye ennek kapcsán rengetegen kérdezték tőlem, hogy mit szólok az egynapos utazásokhoz, az egynapos kirándulásokhoz. Nos, ez egy tragikus hír, és részvétem minden hozzátartozónak, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon szörnyű dolog minden ilyen baleset. De azért azt látni kell, hogy a rendszerváltás után elindultak a klasszikus éjszaka nélküli utazások. Jó, magam is részt vettem több ilyenben. Velencében is voltunk például a nővéremmel, úgyhogy elindultunk pénteken, szombaton egész napunkat ott töltöttük, aztán szombaton délután, utána még fürödtünk a tengerbe is, miután megnéztük Velence nevezetességét, és aztán visszamentünk úgy, hogy vasárnap megérkeztünk reggelre. Kőkemény volt az kétségtelen, de számunkra lehetőséget adott arra, hogy megnézzük Velencét, és az biztos, hogy nagyon sokan, akik másképpen nem tudnának elmenni, mert nincsen pénzük rá, komolyabb útra, esetleg a tengert sem tudnák megnézni, azoknak lehetőséget nyújt, és kétségtelen, hogy ha betartják a szabályokat persze, akkor azt gondolom, hogy azért elkerülhetőek az ilyen jellegű balesetek. Nem biztos, hogy feltétlenül a szigorítás vagy a tiltás vezet minden esetben jóra, hiszen látjuk azt is, hogy a légi balesetek esetében sem tiltjuk be a légi közlekedést. Tehát sajnos ilyenek előfordulnak. Egyébként hozzáteszem, a különböző éjszakai vezetések kapcsán én arra gondoltam, hogy lehet, hogy célszerű lenne inkább azt kikötni, hogy legyen egy segítő, egy asszisztens, egy vezető asszisztens mindig a vezető mellett, akár nevezzük idegenvezetőnek, vagy bárkinek, aki nem alhat, és figyeli mindig, hogy mi történik. Lehet, hogy furcsának hangzik, de ugye, hogyha mint a repülőgépen két ember van, akkor mindenképpen azért valamelyest segítség. Az, hogy két buszvezető legyen a napjainkban, ez szinte kivitelezhetetlen, már úgy értem folyamatos szolgálatban, de nem úgy, hogy az egyik közben pihen vagy alszik. Annyira kevés a gépjárművezető, állandó hiány van a különböző busztársaságoknál. Minden esetre az kétségtelen, hogy ez egy olyan tragikus dolog, hogy valóban elképesztő és nagyon-nagyon nagy szomorúsággal tölt el minket. Az utazási irodák közül ugyanakkor sokan úgy vélik, hogy a két éjszakás utazásokat szervező irodák noha kiváló ár-értékarányjal hirdetik az utakat, ugyanakkor rengeteg a kényelmetlenség, mert hogy a szolgáltatás minimális, lényegében csak utazás van. Ha valaki programot is szeretne, az már mind fizetős, és ugyan valóban sokan eljutnak az eseményekre úgy, hogy minimális pénzt kell csak befektetniük, ugyanakkor az élmény az kétséges, hiszen annyira fáradt mindenki. Ugyanakkor a sofőröknek sokszor napközben sem bérelnek szobát, hanem vagy a buszban, ha tehetik, vagy esetleg olyan is előfordult, hogy a parton alszanak, de hát természetesen vannak olyan cégek, amelyek viszont kibérelnek szobát arra, hogy ki tudja magát pihenni a két fő személyzet, úgyhogy általánosítani azért így sem szabad. A másik hír, hogy augusztus 18-án figyelmeztetést adott ki az utazóknak a Ryanair légitársaság, amely szerint a kiwi.com a fapados járatokra kiállított beszállókártyáit mostantól nem fogadja el. Ugye a Kiwi gyakorlatilag megkerülte a különböző előírásokat, és saját beszállókártyákat kezdett el kiállítani. Elvileg ezt meg is tudták oldani, és be is tudtak így menni a repülőgépekre, mert hát azért nem hamisak voltak ezek eredetileg, pusztán megkerülték a légitársaság és az utazó közvetlen kapcsolatát, de most ezt megpróbálják bezárni, hiszen a fapados cégeknek az az érdekük, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki az utazóval. Egyébként annyira elszigetelte az utazótól a légitársaságot ez a portál, egy cseh tulajdonú portál egyébként, hogy még a kapcsolati e-mail címek sem, ha valós e-mail címek voltak, ahol el tudták volna az utazókat érni, hanem saját e-mail címeket generáltak. Úgyhogy az biztos, hogy érdekes ez. Minden esetre a légitársaság és a cseh hátterű online utazási iroda között ez már régi küzdelem, régi harc, majd kiderül, hogy mi lesz ennek a vége. Az augusztus 20-ai hosszú hétvége mindig is fontos volt az életünkben. Egyrészt azért, mert hogy nagyon sokan vidékről is Budapestre jönnek megnézni a tűzi játékot, másrészt ilyenkor még igazán tombol a nyár, és elindulunk külföldre is, Horvátországba, vagy éppenséggel Görögországba, Törökországba, Spanyolországba. Még az utolsó hét, a 20-át követő utolsó hét azért még a külföldi nyaralások időszaka, de emlékszem, hogy mindig, amikor utazni szoktam, akkor 20-a környékén már azt mondtuk, hogy hát igen, most már beborul az ég, és aztán talán majd szeptemberben látjuk ismét a napot, ilyen kis pesszimistán álltunk hozzá, és valóban egyébként adekvátan 20-a után mindig megjött a rossz idő. Hát most reméljük, hogy nem így lesz, és ha pedig valaki egy csodálatos tengeri parti szigeten nyaral, akkor pedig szinte biztos, hogy nem így lesz. Hozzáteszem, azért ez a mostani nyári szezon is elég furcsa, és az, hogy egyáltalán ez a mostani hosszú hétvége egy kicsit több bevételt hozott az utazási irodáknak, több bevételt hozott a szolgáltatóknak, a vendéglátóhelyeknek, az mindenképpen örvendetes, de hát legfőképpen nekünk örvendetes, akik azért a haszonélvezői vagyunk annak, hogy utazhatunk, pihenhetünk, és a koronavírus járvány közepette is olyan az egészségügyi helyzet, hogy azért itt Magyarországon nyugodtan tudunk pihenni, vakációzni, és hát sok helyen a világban azért, hogy egyáltalán Európában lehetőségünk van arra, hogy megnézzük a látnivalókat. Érdekes egyébként az, hogy már most próbálnak turistákat csábítani populáris célpontok. Dubaj ikonikus látványosságai mindig is vonzották a magyar turistákat, amióta elindultak a járatok ide. Nos, a magyar utasok még egy különleges attrakciót is felfedezhetnek. Az egyik légitársaság a kedvezményes áru repülőjegyei mellé még előadásra szóló belépőt is adnak, úgyhogy nagyon érdekes, hogy ilyen plusz dolgokkal próbálják arra rávenni a magyar utazókat, hogy menjenek be 2021. szeptember 30-a előtt valamelyik utazási irodához, vagy online váltsanak jegyet Dubajba, és akkor még plusz dolgot is kaphatnak. De egyébként az egyik oldalon a tiltások politikáját látjuk, hogy ilyen PCR-teszt, olyan igazolás, ilyen oltás, stb. A másik oldalon meg próbálják lasszóval fogni szinte a turistákat, hiszen fontos a bevétel jó pár helyen, úgyhogy ez is érdekes. Noha a műsor első részében azt mondtam, hogy hát Horvátországban azért sok magyar turista van. A másik dolog, ami érdekes, hogy hát május óta nem látott csúcson van az új koronavírus fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában. Nőtt a kórházban kezelt betegek száma is mindkét országban. Ez derült ki a válságstáb heti jelentéséből. Úgyhogy nem egyszerű a helyzet. A zágrábi fertőző betegségek klinikáján augusztus 12-től folyamatosan kezdett emelkedni a COVID betegek száma, és Splitben sem túlságosan rózsás a helyzet. És úgy tűnik, hogy egy rossz hírre megint következik egy viszonylag jobb hír. A Ryanair bejelentette, hogy 4 új úti célra is indít járatot Budapestről október 31-től. Tehát abban bíznak, hogy most már lehet majd utazni az őszi időszakban. Dél-Angliába 2 járat is indul majd, a németországi Kölnben 4, a litvániai Kaunasba 2, a lengyelországi Krakkóba pedig 3 járatot üzemeltetnek majd hetente Ferihegyről a téli menetrendbe. Egyébként tényleg mindegyik szerethető célpont. Kölnben én sokszor voltam, az adventi vásárra nagy kedvencem, a litvániai Kaunasba is, és itt nagyon kellemes kis macskaköves utcáskákban zarándokolhatunk, van egy csinos kis főtér, csendes, nyugodt város. Hát voltam itt egy helyi ilyen bárban is este, ilyen after party, de hozzáteszem, azért ne így lesz, hogy azt képzeljenek el. Szerethető, kellemes, tényleg jól néz ki, üdezöld, borostyánokat árusítanak mindenhol, úgyhogy izgalmas úti cél lehet, de azért nem annyira exotikus, mint hogyha elmegyünk mondjuk egy üzbég városba, és rádöbbenünk arra, hogy ilyen is van. Na, attól még Kaunas nagyon szerethető, úgyhogy most már a Ryanair-rel ide is utazhatunk majd október 31-én, legalábbis egyelőre úgy tűnik. A vajdasági turisztikai fejlődéssel kapcsolatban készített egy kutató nagyon érdekes tanulmányt. Pőzsér Anett azt vizsgálta meg, hogy vajon miként lehetne az itteni fejlesztéseket még több magyar turistával megismertetni. A Palicsi tó környékén egyébként sok vendég van viszonylag, bár hozzáteszem, amennyire attraktív és érdekes, ahhoz képest azért én nemrég voltam, talán egy 2 hónappal ezelőtt, és tökéletes volt a kiszolgálás, nagyon jól éreztem magam, de nem voltunk túl sokan, fogalmazunk úgy. Igaz, hogy hétköznap voltam, akkor is ráadásul olyan kora délután, tehát valószínűleg pont a legrosszabb szezonban már, ami a turizmus, a turisták számát illeti. Aztán együtt Palics mellett Szabadka, Magyarkand és a Topolya, Zombor, Nagykikinda, Zenta, Óbecse és Törökbecse is a 2014 és 2020 közötti Európai Uniós támogatási ciklusban számos turisztikai attrakciót fejlesztett, és komoly lehetőségeket kaptak arra, hogy a vendégek kulturált körülmények között tudják megtekinteni a nevezetességeket. Ugyanakkor nagyon sok mindent el kellett halasztani a járványhelyzet miatt, tehát az biztos, hogy majd valószínűleg a következő időszakban fogják élvezni a helyi szolgáltatók annak eredményét, hogy milyenek voltak ezek a fejlesztések, amikor majd nyugodtan tud menni mindenki, akár egy határ melletti kiruccanásra is. A német turisták ebben a mostani koronavírussal terelt időszakban is azért a legfontosabbak talán jó pár ország számára. Törökországban például meglehetősen sokan vannak, de ha megnézzük a mostani augusztus 20-ai hosszú hétvégét, akkor Budapesten is német turistából van a külföldiek közül a legtöbb, utána pedig jönnek a csehek és a lengyelek, tehát ahhoz képest, hogy korábban az Egyesült Királyságból érkeztek a legtöbben a magyar fővárosba, itt is változott a kép, de a németek azért tartják a frontot, a britek kevésbé, főleg azért, mert hát nagyon szigorúak ugye a járványügyi előírások a visszatérőkre is. Most van egy kis lazítás az Egyesült Királyságban, de hát még a lazítás sem azt jelenti, hogy csak úgy lehet utazgatni, úgyhogy elég komoly itt a bezárkózás. Rengeteg e-mailt kapok olyanoktól, akik kint voltak az elmúlt időszakban külföldön. Várom egyébként továbbra is a beszámolókat. A közösségi médiában is sokan megkeresnek. Ennek kapcsán néhány érdekességet azért elmondanék. Az egyik, hogy általános drágulás figyelhető meg. Például az egyik kedves utazó elmondta, hogy Görögországban a szállodákat illetően nézegetett több fajtát is, mert hogy ahol korábban megszállt, ott 25%-kal drágában kínálták a szobákat, most elment egy másik helyre, de itt is mintegy 1000 eurót költött. Hát hozzáteszem, ő általában saját maga szokta lefoglalni azokat a szálláseket, amelyek viszonylag jobbak, mint mondjuk egy standard utazási irodás kínálat, bár hozzáteszem, az utazási irodák kínálatában is vannak nagyon jó szállodák, úgyhogy ott is azért lehet válogatni. Aki a környező országokban látogatott el pihenni, mind-mind arról számolt be, hogy sok minden drágult, és természetesen ez nem mindenre, nem általánosan igaz, hanem a frekventált szálláshelyekre és a szolgáltatások egy részére, de valószínűleg a koronavírus járvány okozta a gazdasági sok, meg az ezt követő infláció, illetőleg az alapanyagok drágulása okozza mindezt, hiszen ha megnézzük, akkor látjuk, hogy a konténerek is, ugye, amelyekkel hozzák Ázsiából a dolgokat, meg más területekről milyen iszonyúan megdrágultak, úgyhogy valószínűleg mindez tovább gyűrűzik, tehát nem feltétlenül gondolom azt, hogy a szolgáltatók megpróbálják most behozni a lemaradást, és jó alaposan mindent megdrágítani, mert hogy az elmúlt időszakban alig volt bevételük. Persze ebből az átlagos utazó csak azt látja, hogy egy picit mélyebbre kell a pénztárcájában nyúlnia, és jobban ki kell kotorni, hát nem is az aprót, hanem a papírt vagy a bankkártyát ahhoz, hogy rendezni tudja a számlát. Természetesen vannak azért akciók, most is vannak olyan szolgáltatások is, amelyek nem drágultak. Hozzáteszem, én ha Balatonon is tudom, általában a kedvenc helyeimnél, hogy mennyibe kerül a hek, meg a lángos, meg amit éppen szoktam fogyasztani, meg a pizza, vagy éppenséggel a csirkemel, rizssel, és én itt nem tapasztaltam olyan mértékű drágulást. A szálláshelyeket illetően viszont, akik később foglaltak, azon ismerőseim esetében bizony tényleg van áremelés, és hát van olyan szálláshely Siófokon, hogy én is azt gondoltam, hogy ez már egy kicsit túlzás, de hát hozzáteszem, a szállásadók azok annyira adják a szállásokat, amennyiért van fizetőképes kereslet, tehát az azt jelenti, hogy örülik el, mert nagyobbak az adóbevételek, meg van, aki kifizeti. Hozzáteszem egyébként, ilyen jellegű panaszt Horvátország esetében is hallottam, egy ismerősöm Krik-szigeténél mindig ugyanabban a szállodában száll meg, és most jóval drágában kínáltak szobát, bár ő is korábban már márciusban leszokta foglalni a szálláshelyét, most csak júniusban, hát még így is szerencséje volt, mert ő neki van oltása, a ismerősömék azért nem tudtak elutazni, mert akkor foglaltak helyet Horvátországba, amikor éppen az a hatnapos időszak volt, amikor úgy tűnt, hogy elég a személyigazolvány és nem kell semmiféle papír, aztán kiderült, hogy de kell, vagy védettségi igazolás, angol nyelvű és a második oltást is meg kell kapni, vagy negatív PCR-teszt, és akkor végül is először visszavonták a szállást, aztán átfoglaltak Montenegróba, aztán azt mondták, hogy akkor mégis visszafoglalnak. Hát lényeg az, hogy lett belőle valami rövidített nyaralás, pihenés, meg negatív PCR-teszt, de nem volt egyszerű, az biztos. Montenegró mostanában rendkívül népszerű lett, hogyha megnézzük az előző időszakban, hány magyar kereste fel a montenegrói partszakaszt, szállodákat, akkor azt látjuk, hogy itt azért komoly növekedés tapasztalható. És látjuk azt is, hogy Spanyolország is már népszerű ismét a magyar turisták körében, Costa Brava, Costa Dorada környékére, Salou mellé sokan mennek Barcelona irányába. Tényleg bőven vannak olyanok, akik a fapados járat, autóbusz, szálláshely, kombóra befizetnek valamely irodánál, mert hogy általában ez itt így működik. Zakynthoszra, Korfura, Rodoszra, Krétára és környékére pedig különjárat repülőgépekkel, chartergépekkel viszik az utazni vágyókat, miként Törökországba is, Alanya környékére, Antaliába. Azt is látjuk, hogy a hatalmas nagy tűzvészek nem vették el a kedvét a magyar utazóknak. Hozzáteszem, ezek például a Görögországban nyaraló magyar utasokat általában nem érintették, tehát abban a régióban, ahol a legnagyobb tűzvész tombolt, ott nagyon kevés magyar turista volt, és a chartergépek helyszínén pedig nem kellett ettől tartaniuk az utazóknak. Törökország esetében már más a helyzet, ott azért voltak olyan magyar utazók, akik azon a településen szálltak meg, ahol ugye még menekíteni is kellett az utazókat, de azzal együtt sikerrel úrrá lettek a török hatóságok mindezeken, és meg is nyugtatták az ott nyaralókat, hogy minden rendben, lehet nyugodtan utazni. Feltették a kérdést hozzám, hogy hát mennyire bízhatunk a török hatóságok szavában, kérdezte az egyik utazó. Hát azt gondolom, hogy senkinek nem érdeke az, hogy az emberi életet, egészséget veszélyeztesse, és ezt nem is tennék meg. Tehát azt gondolom, hogy ezt nyugodtan el lehet fogadni, és ha úgy látják, hogy biztonságos, akkor minden bizonnyal biztonságos is, de a magyar utazási irodák is mindent megtesznek azért, azt hiszem, hogy utána nézzenek ilyen esetekben a dolgoknak, és ők sem kockáztatnának, tehát nyugodtan lehet menni, nem kell ettől tartani, hogy bármi gond lenne, vagy legalábbis most nem látszik, hogy kellene tartani ilyesmitől. Még visszatérnék egy picit az olcsó néhány napos utazásokra. Ugye a buszos utazások esetében nagyon sokszor azt olvassuk, hogy egynapos, inkább azt mondanám, hogy non-stop utak, mert hogy nem egynaposak sokszor, hanem egy este elindulnak az utazók, és utána ott egy teljes napot eltöltenek a kiválasztott úti célnál, fürödnek a tengerben, aztán este bemennek a városba, vagy fordítva a városban megnézik a látnivalókat mondjuk Velencébe, és este esetleg Jeszoló környékén pihennek, és aztán a következő estén pedig hazavezetnek váltva a sofőrök. Azt azért tudni kell, hogy nagyon szigorú jogszabályok írják elő azt, hogy a személyszállítást végző szolgáltatók milyen feltételekkel indulhatnak útnak, és az biztos, hogy nagyon komoly előírásokat kell betartani. Az utazás szervezés, utazás közvetítés és a szállítmányozás, a személyszállítás is mind rendkívül szigorú feltételrendszer. A Európai Uniós rendelet szabályozza ezt egyébként, úgyhogy az biztos, hogy meghatározott az is, hogy például két sofőrrel kell elindulni, a pihenőidők is komolyan veendők, és ezt komolyan is veszik a társaságok, hiszen rögzítés az autóbusz ezt, úgyhogy azt gondolom, hogy a tahográfok alkalmazása és a rendszeres közúti ellenőrzés okán valószínűleg azért biztonságos ez a fajta utazás. Hogyha ilyen tragikus esetek előfordulnak, akkor ez természetesen szörnyű, és mindenképpen ki kell vizsgálni, hogy vajon mi vezetett ehhez. Jogszabály határozza meg egyébként azt is, hogy a gépkocsi vezetőnek mennyi a pihenőideje, mennyi a munkaideje, pontosan miként kell ezt teljesíteni. Mondok egy példát, egy gépkocsi vezető naponta 9 órát vezethet, 4,5 óra vezetés után pedig 45 perces szünetet legalább kötelező tartani, a 4,5 órán belül pedig egyszer 15, illetve még egyszer 20 percnyi szünet kötelező. Ez az utasok kényelmét is szolgálja természetesen, és nagyon komolyak a bírságok, akár 400 000 forintnyi bírsággal is sújthatják azt, aki megsérti az előírásokat. Hozzáteszem, nagyon sok buszos utazáson vettem részt, és nem tapasztaltam azt, hogy megszegnék ezt az előírást a gépjárművezetők. Előfordul tehet, de az biztos, hogy nem gyakori, és én magam ezt nem tapasztaltam, de nyilván hallottam arról, hogy azért előfordul, de ritkán, azt gondolom. Hozzáteszem egyébként, bár kétségtelenül megrázó, és főleg a sok haláleset miatt valóban elképesztően szörnyű ez az eset, de azért azt is meg kell nézni, hogy ugye Veronában volt utoljára ilyen komoly magyar érintettségű baleset 2017-ben, most szintén, ehhez képest azért, ha megnézzük, hogy autós baleset mennyi van napi szinten, hány halálos baleset történik a diszkóból hazafelé utazókkal, vagy azokkal, akik gyorsan hajtanak az autópályákon, tehát ahhoz képest azért ez valóban nem olyan nagy számú, de természetesen mindez nem vigasztalja, szerencsétlenül jártak hozzá tartozóit, úgyhogy természetesen részvétünk, és megértjük ezt a lelki állapotot, és mindezeket a dolgokat, és ki is kell vizsgálni ezt az ügyet, ez nem kérdéses, de az biztos, hogy alaposan oda kell figyelni mindenre, minden szabály betartására, bár mondom még egyszer, hogy a buszos társaságok esetében, és jó párat ismerek, és ugye ismerem a Neat Hungary vezetőit is, ezen kívül pedig magam is jó pár buszos úton részt vettem az utóbbi időben is, meg régebben is rengetegen, és nem tapasztaltam azt, hogy szabálytalanságok sorát követnék el az autóbuszos cégek képviselői. Ami viszont, és hozzáteszem, nem tudjuk még, hogy mi történt most az autóbusszal, nem tudjuk, hogy mi történt pontosan az adott esetben, de ami azért kétségtelen, hogy az éjszakai vezetésnek mindig vannak kockázatai, bármennyire is pihent valaki, tehát azért azt gondolom, hogy ennek a megelőzésére érdemes kitalálni valamilyen egyszerű olyan megoldást, ami nem biztos, hogy feltétlenül azt, hogy megtiltjuk ezt, vagy akár azt mondjuk, hogy nem lehet mától kezdve ilyen utakat szervezni, de mégis a biztonsághoz hozzájárul, tehát lehet, hogy ezen érdemes elgondolkodni, tehát az is biztos, hogy ilyen eset sajnos bármi szörnyű, de előfordul, és hát nem biztos, hogy azonnal szabályt kell módosítani, de alaposan végig kell gondolni, miképpen a légi közlekedésben is egy-egy szerencsétlenség után alaposan nem csak a szabályozást, hanem az adott légi járműnek az engedélyeit is megvizsgálják, megnézik, átnézik. Nyilvánvalóan ilyen vizsgálatoknak egy ilyen tragikus esetet követniük kell. Ezen a hétvégén ismét nem csak itthon pihengetünk, hanem a világot, Európát is bejárjuk. Így tesz nagyon sok honfitársunk is, Horvátországba, Görögországba, Spanyolországba, Törökországba. Kirándulunk elsősorban, az olasz utak most egy picit lanyhultak, és nem Riminibe megyünk, ha már egyáltalán megyünk, hanem Cahorre meg Bibione környékére. A közelebbi úti célok, a rövidebb tartózkodás, ez jellemzi a mostani szezont, és hát vannak olyan kedvencek, ahová azért nehezebben tudunk eljutni. Málta például most örömmel bejelentették, hogy ha valaki az új oltást kap, de egy bizonyos oltást, és korábban kínait vagy orosz oltást kapott, akkor is be tud menni. Hát megint olyan bonyolult lett az egész, hogy ha valaki igazán akar menni, akkor valószínűleg meg tudja tenni, de azt gondolom, hogy a korábbi nagy slágerúti célok közül jó pár esetében a koronavírus járvány miatt kevesebb magyar turistát fognak regisztrálni. Ha már egyébként az autóbuszoknál tartunk, akkor azért érdemes megnézni azt, hogy milyen sok autóbuszos cég investált abba, hogy különjáratú járatokat üzemeltessen, és az utazási irodáknak aládolgozva, vagy akár csak a különböző diákutaztatásban résztvevőknek segítve, azoknak ajánlatot adva próbálja működtetni a cégét. Most éppen 5 nappal ezelőtt beszéltem az egyik nagy utaztatóval, és elmondta, hogy a menetrend szerinti járataik mennek, mert olyanokat is csinálnak, de egyébként hát ott állnak a különjáratok autóbuszai, és hát igazából várják azt, hogy legyen végre valamilyen autóbuszos utazás mérhető mennyiségben. Mert nyilván az, hogy van néhány ilyen non-stop járat, az, hogy elindult pár autóbuszos utazás, az nem azt jelenti, hogy a korábbi komoly forgalomnak a töredékét egyáltalán tudnák abszolválni a buszos cégek. És hát az is biztos, hogy a buszok megöregszenek, és a leasinget meg fizetni kell, tehát nincsenek könnyű helyzetben a buszos vállalkozók. A koronavírus járvány idején próbálkoztak olyasmivel, hogy esetleg egy üléssor kimarad, és akkor különböző fertőtlenítőket is elhelyeznek az autóbuszon. Mindenféle COVID-mentes, vírusmentes buszjárat ötlet teret nyert, de hát ezek ugyan olyan értelemben sikeresek voltak, hogy az utazók egy némelyike kedvet kapott, de valójában a különböző szigorítások feloldása vezetett oda, hogy most már azért lehet autóbusszal utazni, de az utazási kedv, a külföldi utazási kedv az még korán sem olyan erős, mint a Covid előtti időszakban. Ha egyáltalán megvan, akkor a charterjáratok közül választanak mondjuk egy görögországi, egyiptomi, vagy akár spanyolországi utat maguknak az utazni vágyok, vagy hát Spanyolországot, illetően ugye a fapados plusz szállásfoglalás kombót választják, a charterek ugye Görögország, Törökország, stb. Tehát vagy ezt választják a vendégek, vagy esetleg az autós turizmust. Egyébként az autós turizmusból van a legnagyobb forgalom, Horvátországban vagyunk leginkább a mostani szezonban is. Elsősorban a közelebbi úti célok körük, Rovinj környéke népszerűek, de Zadar is a populáris úti célok között van a magyar turistákat illetően, de a 20-as utazások még korán sem érettek fel olyan szinten, mint ami jellemző volt a koronavírus előtti időszakban. Az iskolai utazások, a szervezett utazások, a belföldi buszos utazások szintén jóval kisebb volumenűek ahhoz képest, hogy mi volt a koronavírus járványt megelőző időszakban. A klasszikus időkben, még a 90-es évek kezdetekor egyébként voltak olyan buszos járatok, amelyekre rengeteg honfitársunk benevezett, én is végigjártam ezeket. Volt a klasszikus Tarvízió túra, amikor bőrkabátért elmentünk Olaszországba, ilyen non-stop járattal, és ha szerencsénk volt, akkor visszafelé még a tengerparton is megálltunk. Volt a klasszikus Velence járat, most is vannak egyébként még ilyenek, amikor non-stop lehetett elmenni Velencébe, és megnézni a fantasztikus emlékeket, a csodálatos Szent Márk teret, a Rialto hidat és a többi izgalmas látnivalót. Emlékszem, hogy nagyon-nagyon drágának találtuk a pizzát a nővéremben, de azért mégiscsak bevállaltuk, meg aztán egy fagyit is ettünk, és úgy éreztük, hogy ez már a boldogság csúcsa. Aztán, mikor hazafelé még megálltunk egy kicsit fürödni a tengernél, hát az tényleg olyan volt, hogy már nem is tudtuk tovább ragozni a dolgot. Hozzáteszem, nem tudtunk egymás mellé ülni, és ahova én ültem, az annyira kényelmetlen volt, hogy szemernyit nem aludtam szinte, ráadásul kolbászt evett a mellettem ülő. Klasszikus toposz volt ekkoriban, hogy buszra nem érdemes úgy felszállni, hogy fasírtott kolbászt vagy valami hagymás ételt ne vigyünk magunkkal, mert akkor nem lesz igazi a hangulat. Tehát tényleg nagyon sokan így tettek, és hát emiatt azért volt egy zamata már mondjuk a hazafelé tartó útnak, fogalmazzunk úgy. De az kétségtelen, hogy kemények voltak ezek az utak, de nekünk akkoriban nagyon tetszettek. És hogyha már a non-stop buszozásnál tartok, akkor voltam olyan buszos túrákon is, amikor nem fordultunk vissza azonnal, de éjszaka közlekedtünk akár több napon keresztül is. Isztambulba például szintén autóbusszal jutottam el életemben először, aztán itt pár napot eltöltöttünk, átmentem még Ázsiába is, és gyalog átsétáltunk lényegében a hídon. Ez hatalmas élmény volt kedves barátommal, aki azóta jogi igazgató egy állami szervezetnél, és éppen nemrég találkoztam vele, és felelevenítettük ezeket az élményeket, hogy elhatároztuk, hogy az ázsiai részen is fogunk fürdeni a tengerbe, mert hogy ez mekkora buli, bele is ugrottunk a tengerbe, csak azt láttuk, hogy nem tudunk normálisan kimászni, aztán végül nagy nehezen valami vaslétre segítségével valahol ki tudtunk mászni, hát ez is egy felejthetetlen élmény volt, és szintén busszal voltunk Spanyolországba is, amikor Szalu környékére vittek el minket, és hát azért ez is egy ilyen combos kirándulás autóbusszal. Ráadásul akkoriban azért még az utak sem mindenütt voltak annyira csodálatosak. Most azért már sokkal gyorsabban el lehet ide jutni autóbusszal is. Bár hozzáteszem, most már a fapados légijáratok megjelenésével hát nem is tudom, hogy ide vissza egyáltalán még autóbusz. És a legdurvább az pedig az volt, hogy Agadirba is ment út, és lényegében Gibraltárnál lehetett menni ugye még a spanyol enklávéba, ott aztán határátkelő, és aztán Marokkónak a déli pontján Agadirig lement az autóbusz. Hát ez is egy elég durva történet volt, de tényleg a hőskorban, a klasszikus időszakban mindenhová busszal mentünk. Görögországban, Makrigiálosba elmentünk autóbusszal, meg autóbusszal haza is. Soha nem felejtem el, hogy mondták, hogy majd visszafelé délbe jön az autóbusz, aztán 3 órakor még sehol nem volt semmi, és nem tudom, 4-5 körül megérkezett a busz. Összepakolva ott üldögéltünk egy padon, nagyjából három és fél négy órán keresztül, de hát akkoriban nem számított, hát örültünk, hogy egyáltalán láthatjuk a tengert és a csodálatos görögországi partokat. De hozzáteszem, akkor olyan kirándulást is összeraktam, hogy megérkeztünk Makrigiálosba, ugye Olympic Beach meg Makrigiálos, ezek voltak a klasszikus célpontjai a buszos utazásoknak, és ide vezettek egész éjszaka autóbusszal a sofőrök, és aztán itt letettek minket, meg hát szépen sorba a többi apartmannak a lakóit is, és emlékszem, hogy arról volt szó, hogy négyfős apartmant kapunk. Hát a négyfős apartman az két francia ágyat jelentett, de olyan francia ágyat, hogy Amerikában ez egy főnek egy ágy, és még az sem a legnagyobbik. És hát valahogy éppen, hogy elfértünk, de az egész szoba is ilyen pinduri kis szoba volt, az egerek pedig éjszaka olyan hangosan cincogtak, hogy felébredtünk. És akkor másnap megkerestük az egereknek a fészkét, kiderült, hogy a hűtő mögött laknak, és aztán elkezdtük őket seprűvel kipaterolni, sikerült is, és este kihajtottuk az egereket, de reggelre már benn voltak. Mindenesetre legalább tudtunk aludni. Na hát, ez volt az az időszak még, a klasszikus buszos utazások időszaka, hogy még azt is bevállaltam, hogy amellett, hogy tényleg Budapestről autóbusszal Makrigiálosba elmentem, utána menetrend szerinti járattal elmentünk Makrigiálosból Szalonikibe, Tesszalonikiből rögtön utána non-stop Athénba, és itt is úgy jártak, vagy talán még mindig járnak az autóbuszok, hogy elindulnak este, szemben 6 óra magasságába, és akkor hajnalban megérkeznek Athénba. Itt se volt szállás, úgyhogy az Akropolis tövében az egyik padon szunyáltam egyet, és aztán az Akropolis megcsodálása következett, meg az athéni piac, athéni múzeum, majd megint csak non-stop kimentem a kikötőbe, és átmentem Krétára, Heraklionba, Iraklionba, Kréta fővárosába, és itt is olyan volt a járat, hogy este elindult a hajó 6 órakor, és másnap 6 órakor megérkezett Iraklionba a Athén kikötőjéből, és itt is úgy lehetett aludni, hogy lényegében a padlóra lefeküdtem az egyik ilyen közösségi teremben, és akkor nagyjából ez volt az alvás, tehát kabin meg ilyesmi, hát szó nem volt róla, és utána Krétán már egy D-kategóriás szállást sikerült szereznem. Ott akkoriban még A, B, C, D kategória volt, Görögországban így minősítették a szállásokat, a D volt a legrosszabb, az A a legjobb, és akkor végre egy D kategóriás sikerült egyetlen egy szobát, és mondták, hogy majd ha kiköltöznek, akkor lesz egy szabad szoba, de hát mondtam, hogy engem nem érdekel, most ott hagyom inkább az útlevelemet, de mindenképpen nekem azt tartsák fenn, és ha kell, kifizetem előre, és azt végül is így is tettek, és fönntartották azt a szobát, úgyhogy már volt egy szállásom, legalább egy napot el lehetett lenni egy olyan szobába, ahol egyébként rendesen felágaskodni sem tudtam, mert pont felettem volt a lépcső, úgyhogy aludni azért lehetett, meg az ágy kényelmes volt. És aztán visszafelé pedig a következő éjszaka ugyanúgy ment az a kombó, hogy komppal este 6-kor fel a kompra, a komppal el Athénba, éjszaka, reggel megérkeztem Athénba, utána egy nap Athénba, és aztán este pedig busszal Szalonikibe, és Szalonikiből pedig még aznap este Makrigiálosba. És utána pedig már csak a mosoly dolga volt az egésznek, hogy jött az autóbusz, és Makrigiálosból, Görögországból busszal non-stop elmentünk egészen Budapestig. Hát azt kell mondanom, hogy ez a klasszikus időszak olyan volt, hogy meg se kottyant még, de ma már így elmondva is borzasztónak tűnik. Úgyhogy akkoriban nagy divat volt az autóbuszos utazás, de még most is a non-stop utak világa azért megvan. Nyilván az utazási irodák jelentős része azt mondja, hogy ez egy nagyon veszélyes és furcsa utazástípus. Nyilván, akik szerencsésen megérkeznek és élvezték a tengert, ők azt mondják, hogy lehetőség arra, hogy eljussanak úgy olyan helyekre, ahová más lehetőségük nem lenne. És az biztos, hogy meglehetősen szigorú szabályoknak kell manapság már megfelelnie az autóbuszokat üzemeltető társaságoknak, az irodáknak. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Búcsúzik a műsorvezető Kiss Robert Richard. További kellemes hétvégét kívánok önöknek. Garai Bendegúz segítőtársam nevében, és köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszonthallásra!